Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Máté evangéliumának 7. fejezetéből, a 15. és 21. versek közötti szakaszt olvasom a következőképpen. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik báránybőrbe hújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, eretnekség, tévtanítás, teológiai hazugság, a bárányok félrevezetése, megcsalás, becsapás, ámítás, szélhámosság. Leginkább ezek a kifejezések, jelzők szoktak előkerülni, sokszor érzelmileg töltve, amikor az egyház a maga működése során felismeri azt, észreveszi azt, hogy valaki talán olyan tanítás szerint gondolkodik, ami nem összeegyeztethető az Úr Jézus Krisztussal. És hogyha messziről nézek rá erre a Máté evangéliumi igére, akkor érzékelhetek benne egy felszólítást, hogy nekünk, mint egyháznak feladatunk az, hogy az eretnekség ellen küzdjünk és harcoljunk. És ez részben egyébként igaz, ezt 100%-osan tagadni nem kívánom. De én azt gondolom, hogy ez a szöveg sokkal közelebbi fókuszt igényel ahhoz, hogy mélységében értsük meg, hogy miről beszél Jézus. Tisztázzuk, hogy kik azok a proféták. Mert hogyha én azt mondom, hogy proféta, akkor nagyon sokszor valami olyan emberre gondolunk, aki képes a jövőbe látni. Aki proféciát mond, és majd igazolódik a profécia, amit ő mond, mert ő látja előre, tudja előre. Csak ez egy ilyen, hát egy félreértése, kedves testvérek, a komplett ószövetségi profétai kultúrának. Ugyanis az eredeti héber kifejezésünk az a nábi. És a nábi szó szerint azt jelenti, hogy látó. Nem aurát látó, meg az üveggömbjében valami csodát látó, hanem az a látó, aki az Isten szerint látja a világot. És a proféta azért tud olyan dolgot mondani, ami még nem következett be, mert az Isten szeretete, az Isten igazsága szerint látja, hogy annak a dolognak jönnie kell. Nem a proféták működését lekicsinyelve szeretném mondani a következő mondatot, hanem azt egy más nézőpontból inkább erősíteni. Nem volt olyan nagy művészet nekik megprofétálni az Úr Jézus születését. 1 Mózes 3.15. Tessék elolvasni otthon házi feladatnak. A Biblia harmadik oldalától fogva tudjuk, hogy Jézus jön. A proféták erre az alapra állnak rá, mert látják, hogy a világ nem ott van, ahol lennie kellene, nem az Isten tenyerén van az ember, nem az Istennel harmóniában él az ember. Ennek van számtalan következménye, és erre az Isten válaszolni fog, a szeretet Istennek pedig küldeni fogja a messiást. Ők nem jövőbe látnak. A Jézus születéséről szóló proféciákban nem hiába nem olvasunk semmi konkrét időbeli utalást. Nem tudták, hogy mikor. Azt tudták, hogy jön. Azt tudták, hogy érkezik, hogy jön megváltani. A proféta tehát az, aki az Isten szerint látja a világot, sokszor egyébként saját magát, sokszor csak a környezetét, a társadalmát, az embertársait, a profétai látásmódnak mindig megvan a maga hitharca. Az ószövetségi proféták zöme egyébként leginkább saját magával harcol a legtöbbet, ha a hitét nézem, mert az Isten szerint látni nem olyan könnyű dolog, kedves testvérek. Akkor kik lesznek a hamis proféták? Azok lesznek a hamis proféták, akik lehet, hogy elhiszik magukról, hogy ők az Isten szerint látnak, de valami más igazságba, vagy más isteninek kiáltott igazságba kapaszkodnak. Azok lesznek a hamis proféták, akiknek a látásmódja nem az Istennel azonos. És ez nem azt jelenti, hogy ők ne lennének meggyőződve a maguk igazáról. Kiállhatunk eretnekséget, és legyünk őszinték, az elmúlt 1000 évek során nagyon sokszor meg is tettük. De vajon egybe olvasható az eretnekség kikiáltása, megbélyegzése, adott esetben mágián való elégetése az eretnekeknek a krisztusi szeretettel? Ha én nagyon őszintén ránézek erre a szövegre, és Jézus úrunk azt mondja, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, és picit mögé nézek a szövegnek. Az óvakodás, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy itt jó fordítás, és azért nem vagyok róla meggyőződve, mert hogyha én azt mondom, hogy óvakodj, légy óvatos, akkor az a magyarban egyfajta távolságtartást fejez ki. Nem menj hozzá közel, ez veszélyes, került el, de ez az óvatosság. Az eredeti görög szövegben itt egy olyan ige szerepel, ami inkább a figyelmességről szól. Arról, hogy egy folyamatos éberséggel próbálom észrevenni azt, hogy mi az, ami hamis, ami nem az Isten szerinti, ami adott esetben hamis profécia, vagy hamis profétaság. És ez nem azt jelenti, hogy én távolságot tartok, hanem nagyon sokszor egyébként pont arról van szó, hogy a magam környezetében próbálom ezt az egészet észrevenni, detektálni. Azt mondja Jézus, hogy a gyümölcséről ismeritek meg őket. És nyilván itt ennek az egész példázatnak, amit itt Jézus ebben az ige hirdetésben elmond, nem a növénytani alapjai azok, amik tudományosan nagyon acélosak, mert direkt egy paradox képet hozhat. Hogyan lehetne tüskebokorról, szőlőt vagy bogásról fügét szüretelni? Pont ez a lényeg. Minden gondolkodás módnak, kedves testvérek, nem csak a teológiai gondolkodás módoknak. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Minden gondolkodásmódnak, minden nemű emberi gondolkodásmódnak következménye van, ami az emberi viselkedésben egyéni szinten is, meg társadalmi szinten is lecsapódik. Ezeket nevezhetjük gyümölcsnek. És nem mindegy, hogy ezeknek a gondolkodásmódoknak mi a következménye, a gyakorlati következménye az életemre, az életünkre vonatkoztatva. És amikor Jézus azt mondja, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg, tehát tudjátok megkülönböztetni az igaz profétálást a hamis profétálástól, akkor pont arra utal, hogy akkor gondoljátok végig, hogy mi hova visz. Hogy mi az, ami most benneteket előre lendít, vagy hátra lendít. Jónak tűnik, de tényleg az? Vagy csak jónak tűnik? Tényleg van bent tartalom, vagy csak valami hangzatos lőzünk? Irányba állítja az embert, rámutat hibákra, közelebb visz az Istenhez, vagy egész egyszerűen megragadja bennünk dolgozó érzelmi töltöttségeket, és azt tüzeli fel. Azért nehéz az én szerint véleményem szerint keresztényként gondolkodni, kedves testvérek, mert nagyon sok mindent próbál az ember fejből megoldani. És nagyon sok minden múlik azon, hogy intellektuálisan mennyit értek meg a szövegből. Meg a teológiai összefüggésekből, de enélkül meg nem megy, szív nélkül nem megy. És ott jön a másik csapda a dologban, hogy néha meg pont az érzelmeket ragozzuk túl, vagy azoknak adunk túl nagy a hangsúlyt. És hatalmas feladat szerintem, nem csak a hitünk szempontjából, úgy általánosságban véve az emberi életre vonatkoztatva azt, hogy ezt a kettőt valahogy egyensúlyba hozzuk. És ez a hitünkben is nagyon fontos. Mert az, hogy én hogyan gondolkodok az Istenről, az függ attól, hogy milyen élményeim vannak gyülekezettel, egyházzal, lelkészekkel, bibliaórával, ifjúsági körrel kapcsolatban. És ezek az élmények, ezek érzelmi szinten raktározódnak el az emberben. Függ attól, hogy felnőve, fejlődve, folyamatosan tapasztalva, változva, a gondolkodásmódomon is csiszolva, mennyi mindent értek meg tudatosan, és ez hogyan csapódik le bennem. De a kettőt valahogy egybe kell hozni. És akkor visszatérve a hamis profétáktól való óvakodásra. Én kimerem jelenteni, hogy nagy félreértése ennek az Jézusi igehirdetésnek az, amikor azt gondoljuk, hogy a rossz gyümölcsöt termő fákat nekünk kell kivágni az egyház testéből. Nem. Ha nekünk erre lenne jogunk, akkor az Úr Jézus nem állított volna le megkövezéseket, és nem halt volna megértünk önként. Mert itt értjük félre az egésznek, azt gondolom, a lényegét, és itt lyukadunk el ennek az egész Jézus ige hirdetésnek a magvához. Jó gyümölcsöt teremni a bűnös ember magától nem tud. És hogy a gyümölcsfáinkat is beoltjuk, hogy jó gyümölcsöt teremjenek, hogy bennünket is be kell oltani lélekkel. Az Isten szent lelkével. És valójában a gyümölcs termés az ott kezdődik, kedves testvérek, hogy hagyjuk, hogy ez a lélek dolgozzon. A hamis prófétasággal az a legnagyobb probléma, hogy ezt néha ilyen intézményként éljük meg. De az életünk hamis prófétái legtöbbször mi magunk vagyunk azáltal, hogy félreértjük az Istent, és azt a félreértést tartjuk onnantól kezdve igazságnak. Félreértjük a Krisztust, és ezt a félreértett Krisztust tartjuk igazságnak. És itt van egy nagyon fontos dolog, amit szerintem meg kell tanulni. Nekünk nem értelmeznünk kell az Istent, hanem azt kell hagynunk, hogy az Isten értelmezzen bennünket. És ez egy nagyon, nagyon kemény munka. Ha én most saját magamra gondolok, akkor azt tudom elmondani a kedves testvéreknek egy ilyen kis rövid bizonyságtételként, hogy ez nem egyszerű. Ez nagyon sokszor gyönyörű szép eredményekkel, meg boldogságokkal jár, és hihetetlen sok visszaeséssel, meg küzdelemmel. Mert amikor azt érzem, hogy igazam van, hát az ember a saját igazához a körme szakadtáig ragaszkodik. Hát az az övé. És nagyon sokszor nehéz elfogadni azt egy igazságról, amihez én egyébként érzelmileg ragaszkodom, hogy nem az. Nagyon sokszor nehéz elfogadni azt, hogy nekem nincs is igazam a Krisztussal szemben, nekem egy igazságom lehet az Úr Jézus Krisztus. Ha ezt hagyom az életemben meggyökerezni, akkor lesznek gyümölcsök. Ha nem hagyom, akkor is lesznek gyümölcsök, csak azok nem biztos, hogy jó irányba visznek. És miért mondom azt, hogy nem nekünk feladatunk kivágni a gyümölcsfákat, ha nem jó a gyümölcs? Mert Jézus itt az üdvösségről beszél. És hogyha az egyháznak, a gyülekezetnek, a hívő embernek lenne joga, de nincs, üdvösség szempontjából ítélni, akkor nem lenne nekünk szükségünk a Krisztusra. Márpedig szükségünk van a Krisztusra. És az ítéletet nem mi hozzuk meg az üdvösség szempontjából, hanem az Úristen. Éppen ezért mi a konklúziója a hamis prófétákról való Jézusi ige hirdetésnek? Kedves testvérek, az önvizsgálat. Mert nem az a lényeg, hogy nem tudom, ilyen nagy makro szinteken el tudjuk mondani, hogy mi a baj a társadalommal, meg az egyházzal, meg a püspökkel, meg a pápával, meg a lelkésszel, meg a nem tudom, hanem az a kérdés, hogy a személyes életdimenzióban mennyire van helyén az életemben az Isten kapcsolat. Hogy ez mennyire húz engem közel ahhoz a szeretethez, ami világos különbséget tesz egyébként bűnös és bűn között. És nem a bűnöst ítéli el, hanem a bűnt. Feladatunk észrevenni azt, amikor valaki, adott esetben én, mi magunk, olyan gondolkodás irányába fordulunk el, ami elvisz bennünket az Istentől. Nem feladatunk elítélni. Folyamatos önvizsgálattal ki kell szűrni magunkban újra és újra a hamis prófétát. Mert a hamis prófétaság, az kedves testvérek, nem úgy születik, hogy akkor én eldöntöm, hogy na, mostantól hamis próféta leszek. Ott van valami, ahol félrecsúszunk. Van valami, ami az embert félreviszi. Lehet, hogy ez egy bűn, lehet egy tudatos döntés, lehet egy trauma, ami mások hibáiból születik meg az ember életében. És lehetne sorolni a sort nap hosszat. De minden itt kezdődik. Nálam. Lehet imádkozni a másik emberért, nem lehet helyette megtérni. Kérhetem a másikat, hogy imádkozzon értem, De ha imádkozik értem, nekem kell engednem, hogy a lélek dolgozzon bennem. És nem az a lényeg, hogy hány és hány ideológiáról, filozófiáról, gondolatról, ígéretről tudjuk elmondani, hogy az hamis prófétaság, hanem az a lényeg, hogy nap mint nap megállok az önvizsgálatban, és végig gondolom, hogy mondjuk most itt, templomban milyen érzelmi töltöttséggel jöttem, mi van a hátam mögött, mi az, ami adott esetben beárnyékolja az Isten igazságát az életemben, adott esetben bennem folyó lelki munka kapcsán, vagy mi az, ami most megvilágosodott bennem az Istennel kapcsolatban, ami megerősít az ő igazságában. Mert a keresztény embernek, kedves testvérek, egyetlen egy igazság adatott, amit Jézus Urunk nagyon egyszerűen és őszintén mondott ki. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem kell nekünk saját igazság. Ezt kell elfogadni, ebben kell fejlődni, ebben kell gyarapodni, ezt kell hagyni, hogy a gyümölcseit megteremje. És ez nem egy könnyű feladat. Mert folyamatosan tükörbe kell nézni. És kedves testvérek, nekem az a tapasztalatom, de csak a saját nevemben beszélek, máséban nem szólhatok, én nem szeretek tükörbe nézni. Mert zavar, amit látok. Mert mást szeretnék látni. Ha gyümölcsöt teremni szeretnénk, akkor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a krisztusi megváltást elfogadván nem biztos, hogy egyből mi leszünk a szüretelhető szülőtőke. Lehet, hogy az elején csak ilyen kis satnya ribizli bokrok leszünk, amiket megperzselt a nap. De már ott lesz valami kis apróság, ami változott. Valami, ami kimunkálódott. Könnyebben bocsájtok meg, könnyebben engedem el, hamarabb veszem észre, kevesebbet ítélkezem. És kedves testvérek, azért sem a mi feladatunk tűzre vetni a rossz gyümölcsöt termő fákat, mert néha elfelejtjük azt, hogy minden tettet egy döntés, és minden döntést egy indulat előz meg. És nekünk azt mondták, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ebben az indulatban nem elítélés van, hanem megítélés. Ebben az indulatban nem elmarasztalás van, hanem igaz megbocsájtás. Ebben az indulatban nem a másik méricskérése van, nem az igazságoknak a különböző módon való ütköztetése van, hanem önfeláldozás. És mi erre az igazságra hivattunk el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy szerinted tudjuk nézni a világos benne saját magunkat. Hogy ne szülessen bennünk semmi, ami ezt a látásomodat zavarja, beárnyékolja, félreviszi. Add meg nekünk, hogy életünk hamis prófétáit, akik sokszor valójában mi magunk vagyunk, úgy tudjuk kiszorítani a gondolkodásunkból, a szívünkből, hogy a helyükön a Krisztus megváltása ver gyökeret, és ezt terem gyümölcsöket. Amen.